A sört emberek készítik, a bort Isten, ezt állítólag Luther Márton mondta pár száz évvel ezelőtt. Én azért ragaszkodnék ahhoz a megközelítéshez, hogy a borász ember és nem maga a teremtő. Azt viszont már én mondom, hogy a jó borász művész és nem kisiparos. A bor őszinte dolog és hűen tükrözi készítőjének egyéniségét. A következő beszélgetés a borról fog szólni, amelynek készítője, vagyis én kénytelen bevallani, hogy nem szereti a bort. Pedig szeretné szeretni, de nem megy. Irigylem, ahogy mások elegánsan kortyolgatnak, kocintgatnak, hozzáértően társalognak arról, hogy mely gyümölcsök befolyásolták az adott bor ízét, és felnézek a borászokra, főleg a legjobbakra. A stúdióban Szlovákia egyik legjobb borásza, a Kürti Sütő Zsolt, aki a világ legjobb éttermének kikiáltott három Michelin csillagos koppenhágai nomába is szállít borokat. Köszöntelek a stúdióban, Zsolt.
És köszöntelek, és köszönöm a meghívást.
Hogyan kerültél a bor közelébe? Végzettséged alapján ugyanis egyáltalán nem borásznak készültél.
Ez így van. Feleségemmel szoktunk nem is vitatkozni, de így megvitattuk ezt a témát, hogy tulajdonképpen ki a borász, meg hogy mikor kerültem a bor közelébe. És amikor azt szoktam emlegetni, hogy Kürtön mindenki borász, akkor ő ezzel nem ért egyet.
Mert nem is mindenki borász.
De akkor most ki is a borász, aki megél a bor készítéséből? Mert Kürtön minden családfő készített bort. És én állítom, hogy ők borászok voltak, csak a szó mai értelmében összemosódnak a kontúrok, mert a háziasszony, aki kenyeret süt, az nem pék, de szakácsnő, és nem végzett szakácsnő. Milyen jó szakácsnő volt az édesanyám, oké? Okay. Tehát ez inkább egy családi vita keretén belül próbáltuk oldani és közelíteni a két elképzelést. Nagyon sok borász emlegeti, hogy hány generációs borász. Hát azt mondom, én 30. Ha borász volt a 1736-ban Sütő Flórián Kürtön, akkor 20 legalább, tehát 20 generációs borász. A bor közelébe nagyjából 6 éves koromba kerültem.
Hát majdnem azt mondtam, hogy a bölcsődbe kaptad, de akkor a bölcsődbe még nem.
Ott még nem. A bor Kürtön egészen test közelben van mindenkinek. Nem csak a létezését nem lehet tagadni, hanem tényleg fiatalkorunkban úgy a munkafolyamatok, a család, az ünnepségek során mindenki a bort így átérzi. És a feleségem még azt is vitatja, mert én szoktam ezt mondani, hogy 13 éves koromtól metszek, akkor az 40 éve tulajdonképpen így borászkodok, apuval együtt csináltuk a bort. De apu nem volt borász, és így én se voltam borász. Tehát akkor most abban megegyeztünk, hogy oké, okay, 2002-től vagyok borász. Amikor hivatalosan céget is alapítottunk, és a bor megélhetési formánká vált.
Azt mondod, hogy már 13 éves korodtól metszel, és hogy 6 éves korodban kerültél először kapcsolatba a borral. Ez ilyen természetes dolog, hogy valaki kürti, és akkor tényleg nem lehet a bor elől menekülni?
Hát igen. Azért, mert erre simán rábólintok, nem látják a kedves hallgatók, de igen. Ez így van.
Viszont műszaki végzettséged van. Ez azt jelenti, hogy amikor te az egyetemet kiválasztottad, akkor még nem voltál biztos abban, hogy te a borral szeretnél foglalkozni profi szinten, mondjuk így.
Eszem ágában sem volt, hogy én valamikor borral fogok foglalkozni. Ez annyira természetes, hogy borunk van, meg készítünk bort, és iszunk bort, és az van. Tehát, hogy ebből megélni, ez föl sem merült bennem. Valahogy úgy képzeltem el, hogy valami mást kell csinálni ahhoz, hogy megélhessen az ember. Nem volt rá példa addig Kürtön, hogy valaki 90-es évekig szóba se jöhetett, de azután is eltett 10 év, mire rájöttünk, hogy abból a létünkből tudunk profitálni, és meg tudunk belőle élni.
Mi hozta a törést?
Volt egy kis cégem, egy ilyen magpirító, olajos magvak, tök mag, napraforgó kis cégem, és amikor bejöttek a multik, akkor elkezdett az egész fölborulni, és olyan személytelenné válni, és listing, meg beírni, meg házalni a nagy láncokhoz, és mondtam, hogy na Zsolti, ez most már nem. Ez nem az én világom. Nagyjából, ha visszaemlékszek, két út állt előttem. Vagy elmegyek a világba valahova, és akkor majd valamit csinálok, vagy pedig itt Kürtön meg kell találnom azt a megélhetési formát, és azt, ami inspirál, az, ami jó. ilyen ős lokálpatrióta neveltetésbe is részesültem, meg az is vagyok. És akkor mi az? És akkor összehozott a sors barátommal, Melecski Tivivel, és ő pedig egy vinotékába dolgozott Pozsonyba, akkor San Francescóba, nagyon menő vinotéka volt, és mondta, hogy ekkora keletje van, hogy a bor biznisz, meg hogy rá kell írni a bornak a származási helyét, akkor kürt mennyi boron szerepel, mert a szőlőt onnan veszik, meg ilyesmi, ha mondom, akkor ez valami marha jó dolog. És akkor ezt így intenzívebbé tettünk, elkezdtünk vele foglalkozni, és azóta tart ez az őrület.
Minden borásznak kell szeretnie a bort?
Erre van egy jó példám. Egyik barátom annyira szereti a bort, hogy nem iszik.
Egyáltalán nem iszik bort?
Nem iszik bort, készít bort. Elhív néha kóstolni, kóstolja meg, nem veszi a szájába a bort, és azt mondta nekem, hogy annyira szereti, hogy attól fél, hogy őt ezt teljesen elborítaná, mint a parfümbe, hogy szinte felolvadna ebbe borba, és a bornak a veszélyeibe, tehát ez nyilvánvalóan az alkohol, és azt mondta, hogy ő nem meri megkóstolni, mert olyan vonzerőt érez a borba, hogy ő szerinte belebukna, teljesen elveszne, szétolvadna.
Tehát akkor minden borász szereti a bort, csak nem minden borász iszik bort.
Most azért említettem, mert ez egy elég különleges példa, de ismerek olyan borászt, aki szimpla, csak biznisz, tehát üzleti alapon készít bort, és azt a boron észre is venni.
Minden borásznak van filozófiája?
Egyiknek gazdasági. Inkább azt mondom, hogy valamiféle értékrendje, ami szerint a borról való elképzeléseit megvalósítja. Tehát ha valakinek az értékrendje anyagi jellegű, akkor az mentén borászkodik. Ha valakinek ilyen elhivatás jellege is van, akkor az mellett borászkodik. Ha valaki ínyenc, gurmé és csak a szenzorikus értékeit szereti a bornak, mert az ízlik neki, és akkor az mentén. Tehát valami értékrendet fel kell, hogy építsen, ami így kicsit mélyebbről inspirálja, vagy vezérli a borkészítést.
És akkor mi a te értékrended és filozófiád? Van-e filozófiád mondjuk neked? Mert azt mondod, hogy a borászoknak általában értékrendjük van.
Ahhoz társul egy filozófia természetesen. Tehát ez kettő nem teljesen elválasztható, hát ezek összefolynak, ezek a gondolatok és ezek a szavak, az értelmek. Arra jöttem rá, de ez csak utólag. Ez nem volt terv, ez nem volt egy fő filozófiai vagy irányvonal, hanem egyszerűen abból adódóan, hogy ilyen őrült mód lokálpatrióta vagyok, tehát én annyira szeretem ott, ahol vagyok, hogy ez vezérelte szinte minden döntésemet, ami mostanra már összeállt egy egészen körülírható, megfogalmazható filozófiával. Ez pedig a lokálpatriotizmus. Az azt jelenti, hogy a lehető legkürtibb bort készíteni. Ez hogyan van? Ahhoz, hogy ezt megcsinálhassd, a környezetedet, kürtöt, a szőlőhegyet, a pincédet, az embereket körülötted, a lehető legjobb kondícióba kell tartani, hogy átvehessék ezeket a, nevezzük egyszerűen csak energiákat, azokat a jegyeket, amik ott vannak, azokat meg kell őrizni, és hagyni, hogy a borra hathassanak. Értek ez alatt mikrobiológiát, tehát biológiai növényvédelem, lehető legkisebb beavatkozásokat. A szőlőbe, a művelési módot, a régebbi fajtákat, aminek már kódja van, a hely kódját tulajdonképpen magukba hordoznák, és mindent, ami a hely kódját magába hordozza, akkor azt védelmezni, és azt ilyen finom hangolni. Akkor megszületik a bor, tehát az azt jelenti, hogy adalékmentesen készítem a bort. Nincs ez az italtechnika, amit most erőszeretettel használnak a borkészítésnél a modern borászatok. Az annyit jelent, hogy tartósítószer sincs benne, tehát nincs benne kén. Az a legfontosabb, hogy az üzenet, ami belekerül a pohárba, a palaszból, az kürti legyen. Nincs magasabb érték, mint az autentikusság, mint a hitelesség, és ha ezt filozófiának tekintető, amit most így megpróbáltam fölvázolni, akkor ez a filozófia. A hely kódját a pohárba belevarázsolni finom hangolással.
Jöjjön a hely kódja. Mi van a kürti földben, hogy annyira jó borok teremnek ott? Sokkal jobbak, mint mondjuk a szomszéd falukban.
Most lehet, hogy a kürtiek hazamegyek megvernek, de szerintem annyira nagy különbség nincs, mint ahogyan ez most mégiscsak valahogyan megjelent. Tehát én azt gondolom, hogy az emberek is ugyanúgy kellenek hozzá. Tehát nincs az a hely, ahol nem lehet jó bort készíteni.
Hát Norvégiában biztos van.
Ott is csinálnak bort. De igen, tehát ha most konkrétan a szomszéd falukat próbáltad így kontrasztba hozni, akkor nem annyival jobb a kürti szőlőhegy, a föld sem. Össze kell, hogy találkozzon az ember, aki megérti ezt a földet, vagy ezt a tájat, akkor tud igazán értékbe átmentődni ez a dolog. De az tény, hogy Kürtnek jó a pozíciója, az azt jelenti, hogy ha most akkor megint a terroárnak a klasszikus értelembe vett kitettségét, a domnak a délnyugati kitettség, agyagos löszös talaj, elég laza, elég kötött ahhoz, hogy a szőlő kedvelje, a víz megtartó képessége jobb, mint a homokon, viszont nem kőzet alapú a talajunk, ebbe löszös agyagba annyi agyagásvány van, amit a szőlő képes fölvenni. Te nem tudja fölvenni, ha te a talajt nem kellőképpen műveled. Tehát a talajból az ásványok úgy kerülnek bele a szőlőbe, hogyha a mikorizbaktériumok. Tehát megint az élővilágra megyünk vissza, a szimbiózisban van az élővilág a gyökerekkel. Különben hiába van ott van az agyagásvány, nem tudja fölvenni. Tehát minden a talaj művelésnél kezdődik, hogy ott megtörténjen az a kapcsolat, hogy a szőlőnövénybe belekerülhessenek azok az ásványok, egyben ízek, stb., amelyek aztán szintén egy bizonyos kódja a kürti bornak. Nem elég csak, hogy a föld olyan, nem elég csak, hogy ott van a szőlő.
Akkor megvan a talaj, tehát hogy azért van egy jó adottság a kürtnek.
Egyértelmű.
Na most ezentúl még mi van, hogy az a kürti bor olyan jó? Tehát, hogy egyediek...
Én ittam már rossz kürti bort is, elnézést.
És ezentúl, tehát a szőlőfajtákon is gondolom múlik, meg az, hogy hogy bánsz azzal a szőlőfajtával, meg hogyan szüreteled le, meg nem tudom, szóval, hogy a talajon túl még mi?
Azt szoktam mondani, hogy ha valaki kürtön se tud jó bort csinálni, az máshol ne próbálkozzon. Mert nagyjából összeállt egy ilyen jó markerek. Tehát itt, ha leszüreteled, és akkor ledarálod, és akkor kipréseli, és beleteszed a demizsomba, az úgy nagyon rossz nem lehet, ha egészséges volt a szőlőd. Ez most évjáratonként kicsit ingadozik, mert vannak nagyon nagy száraz évek, ahol magasabb a pH, aztán akkor nehezebb a mikrobiológiának érvényesülni, tehát a élesztőknek, meg enzimeknek. De mi is volt a kérdés?
Hogy a talajon túl még mi.
A talajon túl még mi. Az én filozófiám szerint. Kürtön területéhez képest nagyon sokan most már biológiai növényvédelmet alkalmaznak, és én azt gondolom, hogy ez a fajta védelem is egy sajátos faunát, flórát alakít ki a szőlőbe. Én ebbe hiszek, de aki kicsit kémiai módszerekkel is védik a szőlőt, azoknak is relatíve jó boruk van. Másik dolog a földolgozás. Tulajdonképpen vannak ilyen alapszabályok is, mint a konyhában vallom, hogy nem a sterilitás, hanem a tisztaság a kód. Tehát a steril körülmények között megint nem érvényesülnek azok a élesztők, mikrobiológiai tényezők, amik a régi pincékben megvannak. Tehát a fákba, téglákba, építőanyagokba, mindenhol egy bizonyos kódja a területnek benne van. Mi a kódja? Mind a mi kódunk is tulajdonképpen a mikrobiológiánk, amik bennünk van, baktériumok, stb. És ezáltal, hogy talán a kürt nem tudom hány száz éves kód benne van a pincébe, és az a fauna és flóra erjeszti ki, ami ott őshonos. Ezért nem szabad szelektív élesztőket használni, mert hazavágjuk, mert azok versenylóak, azok arra vannak kiszelektálva, hogy azok ott győzzenek, és kolonizálják a területet. Tehát nem szabad szelektált élesztőket használni kürtön, szerintem az bűn. És ha szelektált élesztőket használnak, aztán ugyanazt a prést beviszik a szőlősorokba, akkor megváltoztatják a faunáját és a flóráját, még a szőlőbe is a mikrobiológiának. Én azt gondolom, hogy az igazi kincs az a kód, ami ott évszázadok alatt kialakult. Csak egy példa, hogy jobban megértsük. Például az olaszok nagyon büszkék, egy 150-200 éves kovásszal csinálnak pizzát. Miért? Mert ott a déd nagymamának is ott van a kódja, aki kézzel szaggatta a tésztát, dolgozott vele, és ő mikrobiológia ott van, és az úgy deformált, hogy a következő a nagymama, a gyerek. Tehát ez a kód nagyon erős, és ez az egyedisége annak a helynek. Tehát ha ezt nem őrizzük meg, ha kémiával permetezünk, ha átírjuk a borban a kódot, mert szelektív dolgokat használunk, és uniformizáljuk a kódunkat, akkor nem lesz egyéniségünk és egyeniségünk a borban.
Mik a te speciális módszereid, amikkel egyedivé teszed a boraidat, hogyha már itt az egyediségről például beszéltünk. Tehát vannak-e olyan módszerek, amelyet mások nem nagyon alkalmaznak, vagy kimondottan speciálisan a tiéd?
Szabad ember vagyok, mert nem tanultam az enológiát, tehát a borászkodást, és így ötletszerűen egyik barátom azt mondja, az, amit te csinálsz, az ad hoc borászat. Ahogy esik, úgy puffan. Jó, mondom, azért jó boros címke, majd ráírom, hogy ad hoc. De az a helyzet, hogy volt egy ilyen fellobbant horizontom, ez hamvas, ez nagyon jó tetszett, hogy fellobbant horizont. Tehát megéreztem, hogy ott valami lehetne, tehát én fejembe vettem, hogy tulajdonképpen kén nélkül is lehet bort készíteni, mivel 8000 évig lehetett kén nélkül bort készíteni. És valami tudás volt mögötte, és ha ma ilyen okosak vagyunk mikrobiológiai tudásból, meg egyáltalán technikából, meg jobban megismerjük a folyamatot, mint Pasteur idején volt, akkor csináljunk olyasmit, ahogy kén nélkül csináljuk meg a bort.
Sose tettél ként a borba?
Dehogy nem.
Valamikor réges-régen.
Persze. Hát 2012-től 17-ig valamikor tettem, valamikor nem tettem, és teljesen el voltam veszve. Nem tudtam, hogy csak prevencióból lehet beletenni. Elővigyázatosságból. És ha túl elővigyázatos vagy, akkor nem jutsz tovább. Muszáj, hogy feladd ezt az elővigyázatosságot. És erre a törésre 17-be került sor nálam, de akkora már rengeteg kén nélküli bort készítettem. És azon gondolkodtam, azon agyaltam, hogy milyen módszerek lehetnek azok, amik megőrzik a bort egy bizonyos ideig, hogy ez palackba is kerülhessen. Ha ott a pincéből meginnánk, nem volna semmi gond. Csak nem tudok eladni annyi bort, tehát nekem rá kell jönni azokra a régi módszerekre, amik alapján a bor stabillá válik. Ott van az alkohol. Az alkohol tart bizonyos ilyen libegő kis védelmet, hisz 8000 évig tartott. Tehát az jó. Kell egy bizonyos szintű alkohol, és még mi kell? Aha, ez az alkohol antiszeptikus, antibakteriás hatású, tehát védi ezektől a romlásokból, tej és a többi élő anyagoknak a bomlásától, és akkor a palacba kell tennem. Tehát hosszú söprűn élelés.
Ez mit jelent?
Az azt jelenti, hogy 10 hónapig nem nyúlok a borhoz. Bent van egy 300-500 literes hordóba, és ott saját maga tulajdonképpen stabilizálódik. A hordón keresztül lélegzik, a söprűn keresztül oxigén elvonás történik, és ott stabilizálja magát. Tehát kialakulnak hosszú láncok, makromolekulák, amik stabilabbak. Oké. Ha ezt leszűrném és deríteném, akkor ezeket a makromolekulákat szétdarabolnám, leoxidálnám, és persze ott ként kellene beletenni. Tehát ezek nem szűröm, nem derítem, és egy nagyon óvatos perisztaltikus pumpával elhelyezem a palackozáshoz, és tulajdonképpen nem bántam őket. És amikor kitaláltam egy palackozógépet is, ami azt csinálja, hogy lemegy a palack aljára, ott engedi meg a csapot, és szépen kijön belőle, tehát nem fröcsköli. Ott se töröm meg ezt a fajta zártságát a bornak, és ezáltal tulajdonképpen nem kell bele ként tennem. A másik dolog az, hogy héjon erjesztett fehérborok.
No, ezt is részletezzük.
No, a fehérbort most úgy csinálják, technológiailag, hogy kipréselik a fehér szőlőt, és az külön erjed, és akkor abból bor lesz. No, sokat készítek úgy fehérborokat, amik a héjával együtt terjednek, nyitott kádba, mind a vörösborok, és ezáltal sokkal több tannint, extraktot, antioxidánst vesznek magukhoz. A bor jellege megváltozik, sötétebb, rusztikusabb, ilyen falusi bor lesz, viszont stabil. Mind a vörös bor sokkal stabilabb, mind a fehér bor. Ezt tudjuk. A másik dolog pontosan, hogy a söprűvel együtt palackozok borokat. Ha benne van a palackban a söprű, akkor az még oxigént von el a palackból, és ezáltal azon kívül, hogy nagyon érdekes ízvilágokat hoz, nem romlik el a bor. Tehát egy söprűs olasz rizling, aminek az a neve, hogy nyigori, a héjon erjesztett fehér borom, aminek az a neve, hogy heion, Magyarországon így olvasom, hogy heion, mi tudjuk, hogy az héjon, és ilyen trükkös megoldásokkal teljesen aztán egyedi ízek keletkeztek, amire így rácsodálkoztam, és azt mondtam, hogy ez jó.
Hány ponton lehet elrontani egy bort?
Mindenhol el tudod rontani.
Tehát az elejétől fogva a legvégéig többször el lehet rontani.
Persze. Hát ha túl sokat gondolsz magadról, túl sokat beleavatkozol, annál jobb esélyed van, hogy elrom.
Tehát minél természetesebben hagyod a dolgokat menni, annál nagyobb esélyed van arra, hogy jó bor legyen.
Azért tegyük hozzá, hogy kell ismerni a körülményeket, tehát nem teszem ki a napra. Vannak alapszabályok, amit azért nagyjából mindenki tud.
Engem az érdekelne leginkább, szerintem most jön az a kérdés, amire a leginkább kíváncsi vagyok. A válaszra, nem a kérdésre. Milyen a jó bor?
A jó bor az én elképzelésemben olyan, mint a jó víz. A jó bort azt úgy iszod, mint a vizet. Tehát nincs tolakodó nagy extrakt, vagy nagy íz, vagy ilyen magamutogatás a szájba, hogy csak ide figyeljetek, mert látod, hanem ez tulajdonképpen le kell, hogy úgy menjen a gyomorodba, mint a víz. Nem szabad, hogy kaparjon, és tulajdonképpen a mikrobiológiának a reflekciója, tehát a mikrobiológiának a felelete vissza, hogy jó. Van egy japán barátom, aki ezt úgy szokta magyarázni, hogy mi egy cső vagyunk, egy csőrendszer. Input, output, és tulajdonképpen végig megy rajtunk. Arra kell figyelnünk, hogy ez a csőrendszer tel is tele van érzékelékkel, tehát szenzorokkal, és mink az egész szenzorra oda kell figyelnünk. És ha az jó, jó érzéssel tölt el, asszociációnk jó, egy kellemes vagy egy jó élmény ad, és nem a kompjúter mondja, hogy az ölveteinek ilyennek kell lenni, és ha nem ilyen, akkor mínuszpontok, stb. Tehát nagyon fontos, hogy az ember képes legyen saját magára figyelni, hogy valóban mit érez. Nem amit a diktátor mond, hogy el tudja dönteni, hogy valami jó vagy nem. Van egy viccem, egyik ilyen videóban azt találtam mondani, hogy amikor ilyen zavaros bort kap az illető, és először találkozik vele, akkor kérdezi, hogy ez rendben van ez a bor, vagy mi történik? Mert ha nem mondjátok, hogy ez jó, akkor azt hinném, hogy szar. Aha. Tehát kell egyfajta megismerés, egy nyitottság, és egy biztonság az embernek, hogy tudja, hogy ez nem átverés.
Olvasgattam rólad, és ott azt emelték ki, ugye, hogy természetes módszerekkel dolgozol, erről már beszéltünk, meg azt is kiemelik, hogy úgy tűnik, mintha kísérletezgetnél, közben pedig ezek a módszerek a legősibbek, tehát, hogy valami nagyon régi dolgokat hozol vissza.
Igen.
Például az a két módszer, amit az imént mondtál.
Ez csak egy példa volt.
Az csak példa volt. Igen. Tehát van több is?
Persze.
Például?
Hát azt gondolom, hogy vissza kell menni az időbe egy kicsit, azokba a dolgokba, a szőlőtermesztésnél, a fajtáknál is, ahol csak azt csinálták a szőlővel, ami tulajdonképpen eredményhez vezetett, különös beavatkozás nélkül. És olyan gyorsan haladtunk az időbe, hogy nem vettük észre, hogy mi mindent vesztünk el azáltal, hogy túl gyorsan haladunk. Ez a italtechnika, a tőkés szőlőnek a kordonra való fölhúzása, és akkor azt csináltuk, hogy visszamentünk ebbe kicsit az időbe, 5 hektár tőkés szőlőt telepítettünk, és azt próbálom megművelni bio növényvédelemmel. Ott is egyre több érdekes jelre lehet felfigyelni, nagyon izgalmas. Most kezdik tulajdonképpen igazán kibontani azt, hogy egy tőkés szőlő, tehát a gyalogművelésű, fejművelésű szőlőnek milyen értékes hozadéka van. A szárazságra jobban reagál. Most van egy új meccési módszer, ami 43 év után, ezt nem én találtam, engem megmutatták, és olyan dühös voltam magam, hogy 40 évig én erről nem tudtam. Például, amit említettem, hogy a gyökérnek a mikorizbaktériumokkal való szimbiózisa milyen fontos. Tehát ha még traktorral túl sokat tömörítjük a földet, akkor összetömörítjük úgy a földet, hogy nem tud ez a szimbiózis rendesen működni. Tehát a biológiai növényvédelem nem az, hogy mivel permetezek, hanem hogy milyen kondíció van a növény. Most 2 éve drónokkal próbálunk permetezni, hogy ne tömörítsük a földet. És a drónokkal nem kell agresszív szerekkel menni, hanem inkább csak ilyen kondícióló teá kifőzetek, és akkor minden harmadik nap mehetek egy ilyen kis spa rendszerbe. Tehát az a lényeg, hogy jó kondíció.
Wellness.
Igen. Tehát ez valakinek elmondom azt, hogy ja, persze. Tehát azt meg kell csinálni. És ebbe talán van egy kis ilyen huncut kreativitásom, és ez a technológiai végzettségem, vagy ez a fajta dolog is nagyon segít.
De itt tanulmányozol is ilyen régi könyveket, hogy így régi szőlőtermesztésről találsz egy könyvet, és akkor elolvasod, hogy hogyan csinálták az előtt, még a kémia előtti korban?
Nem igazán. Nem. Ez elég intuitív dolog, és hál' Istennek sok borász van ma, aki hasonlóan gondolkozik. Külföldi útjaim során is olyan borászokhoz megyek, akik hasonlóan próbálnak ilyen nyitott gondolkozással rájönni valamire. Vannak olyan borász csoportosulások, hogy most például hétvégén Zebegényben találkozunk, ahol mindenki előad valamit, hogy mire jött rá. És akkor ez ilyen kis brainstorming, ami viszi előre, és egyre úgy érzem, hogy erősebb hatással, nagyobb fordulattal kezd működni a szőlőbe és a borászok között.
Tehát akkor mégiscsak azt gondolom, hogy akkor te mégiscsak inkább kísérletezel. Tehát, hogy a kísérletezés szó az jó.
Jó.
Lehet kapcsolatban.
Ott próbáltam azt megfogalmazni, hogy így fellobbannak ilyen területek, hogy csak egy villantás, ott valami van, és akkor azt úgy kísérletezem, hogy azért tudom már, hogy mi történik a borral, hogyha hosszún söprűn tartom, hogyha fejtem, hogy tehát a szőlőbe is úgy kísérletezek, hogy már van most mennyi éves tapasztalatom.
Van egy megszerzett tudásod. 30
éves tapasztalatom, ami alapján aztán intuitívabb is merek lenni.
Tehát, ha már a kísérletezésnél tartunk, az egyik dolog, amit például csinálsz, az sört érleltél boros hordóban, jól mondom?
Igen, de nem ez a lényeg.
És akkor mi a lényeg?
Az, hogy boros hordóba tettem, mert milyen boros hordóim voltak. De igen, még kültől azt is kell tudni, hogy kötésfalu. Ha tudod, mi az a kötés.
Azt hiszem,
Biracs, csilipiszli, édeskása, nem tudom.
Én is a környékről vagyok, tehát, hogy...
Tudom, azért néztem rá, hogy látom elszenvedve bólintást. Tehát kötést készít édesanyám, feleségem, mindenki a környéken. Ez is egy ilyen érték, amit nagyon fontosnak tartok. És akkor tudatosítottam, hogy a Kati, mikor elkészít a kötés, a kötéslé készen van, és az hűtőbe tárolja, és akkor mondja, hogy ezt most már le kell párat fagyasztani, mert nem tudja megsütni, és akkor megbudjan. Nem megbudjan, hát ez erjed. Aha, szóval erjed, és akkor eszembe jutott, hogy hát ez a malátázásnak a lényege, hogy csíráztatod a búzát, ez a malátázás, akkor sör. Hát mondom, akkor csinálok sört én is. Hát mondom, anyuval egy 2 kiló árpát csíráztattam, malátázta. Megnéztem a YouTube-on, hogy nagyjából mi ez a sörfőzés. Akkor ilyen kézi mixerrel ledaráltam az árpát, elkezdtem főzni, néztem 52 fok, 62 fok, 10 perc visszahűtöm, tehát sört főztem. És amikor ez megvolt, utána elkezdtem gondolkozni, hogy a fenébe is, hát mitől fog az erjedni, hiszen én sterilizáltam 72 fok fölött, pasztörizáltam a lét. Mindegy. Mondom, akkor ezek hogy csinálják? Mitől erjed itt be ez a sör? És akkor nem tudom, a pincébe vittem ilyen olasz rizling söprűt, beletettem, mondom, valamit ő erjedjé azért. Nos, az volt, hogy igen, csak savanyú lett a lé, de valami pötyögés volt benne. Nem volt jó. És akkor, amikor ilyen jártunk a fesztiválra, és akkor a craft beer-esek, a kézműves sörösök szintén ott díszelektek a naturborászok között, és akkor mondom, most itt a csávók, akkor ezt megkérdezem, hogy hogy is van ez ezzel. És akkor mondom, hogy csinálod a sört, hogy spontán erjed? Nem, hogy ilyen élesztőket, meg Belgiumból ilyen élesztőket. Ja, mondom. És mondom, honnan van a malátád? Ja, hogy ezt veszem Németországból, hamburgi maláta a legjobb, és akkor... Mondom, tulajdonképpen mit csinálsz te? Tulajdonképpen. Mondom, és ez naturmaláta? Nem, az drága nagyon. Mit keresel te itt a naturborászok között, akik vértizzadnak a szőlőbe, hogy megmentsék a szőlőjüket, hogy valahogyan az erjesztésre úgy gondoljanak, hogy az egy misztérium, és te meg itten egy technosörfőző, itt játszod az eszedet közöttünk? Hát hol vagy te? Ezek az értékek mellette itt ne díszeleg. Én nagyon dühös voltam rájuk, és akkor elkezdtem nyomozni, hogy van-e olyan egyáltalán sör, ami spontán erjed. És akkor eljutottam Belgiumba, elmentem ilyen sörösökhöz, nincsenek sokan, és akkor ott láttam, hogy ők azt csinálják, hogy megfőzik a sört, ők sem biomalátában, fölfejtik a tető alá, és ott megkapja ezeket a mikrobiológiai hatásokat. Ahogy a hűl ki a nagy hűtőteknőkbe, ott megfertőződik élesztőkkel, meg azzal a faunával, flórával, ami ott van, és akkor utána kierjed nekik hordóba. No, ezt elmondtam Bindics Gábor barátomnak, hogy nekem valami ilyesmit kéne csinálni. Ő összehozott egy sráccal, akinek szintén már mutoszkált a fejbe ez a savanyú sör, de ő nem merte otthon megcsinálni, mert akkor megfertőzi az egész közeget, a sörfőző konyháját. És akkor megegyeztünk, hogy akkor főzd ki, de biomalátából, és amikor kész ez az édes lötty, a malagyina, szlovákul, akkor ezt elviszem haza, elviszem egy öreg házikóba, ahol szintén megvan a saját mikrobiológia. Nem laknak ott már 30 éve, de 100 évekig ott laktak. Tehát van egy sajátos mikrobiológiája. Átvittem 2 hordót, letettem, és egy fél év alatt szépen kierjed. De nincs semmi hozzáadott. És akkor mondom, uha, és mitől lesz ez bubis? És akkor kitaláltuk, hogy ezeket a craft sörösök, ezek cukrot tesznek hozzá. És akkor újra erjesztik a kis palackjaikba, és én az új főzetből fölöntöm annyira, hogy egy másik erjedés a palacba újra véghez megy. És ezáltal tulajdonképpen másfél év után van egy söröd, ami egy savanyú sör, ebből a malátából, ami amúgy a kötésnek az alapja, ebből létrejön. Tehát tulajdonképpen csak létrehoztam a lehetőségét annak, hogy megtörténjen valami. És a borba is ugyanígy gondolkozok, hogy próbálok az embereket valahogy a jó hangulatba, jó kondícióba tartani, és ezt a lehetőséget biztosítani úgy a sörnek, mint a bornak.
Már többször elhangzott ez a szó, hogy naturborász, mert hogy te naturborász vagy.
Szerintem igen.
Mit jelent pontosan az, hogy naturborász, és mit jelent a naturbor?
Szerintem azt, hogy én csinálom, az egy naturborászkodás. Tehát nagyon egyszerűen azt szoktam mondani, hogy a szőlőhöz semmit nem hozzáadni, semmit nem elvenni, és a környezetét, a szőlőt pedig szermaradványok nélkül jó kondícióba tartani.
És mi a naturbor?
Hát ennek az eredménye.
Amelyik zavaros?
Nem, mert még kéne ennek zavarosnak lenni. De vannak
van
technikák, persze, vannak technikák, amik direkte zavaros a bor, azért, hogy ezt a redukciót, ezt a frissesség megtartást meg tudjuk csinálni. Tehát tudatosan le tudom szűrni.
Én értem,
le tudom
tudatosan
szűrni a bort.
Persze.
Ez nem gond. Azért hagyom ott, mert tudom, hogy ennek van egy ilyen védőhatása magára, a frissességére a bornak. Uh-huh. És az ízvilága sem mellesleg elhanyagolható ezáltal.
Tehát azt mondjuk, hogy a úgynevezett zavaros bor, vagy naturbor, vagy minek nevezzük pontosan ezt?
A zavaros bor lehet hibás is. Tehát úgy, hogyha a címkén az van ráírva, hogy szűr derített, és zavaros, akkor hibás, mert nem ez volt a cél.
Ez az úgynevezett szűretlen? Tehát itt ennek
ez szűretlen, derítetlen. Most ezek a fogalmakkal aztán megint jön a óriási agymosás, hogy ez szűretlen. Hát jó van, alap, de lehet, hogy kémiai szermaradványos. Hiába szűretlen, ha szermaradványos, még rosszabb.
Te, amikor...
Ahhoz képest, hogy nem szereted a bort, elég konkrét kérdéseid.
Én mondtam az egész legelején is neked, hogy én felnézek a borászokra, engem ez a borászat, mint olyan, rendkívüli módon fascinál. Sajnos a végeredménye nem.
Mikor itt a utoljára bort?
Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt. Nem szeretem az ízét. Nem szeretem az ízét.
Tehát mindnek más íze van.
Hát mindegyiknek nem szeretem az ízét, az alapízét nem szeretem.
Mustot szereted?
Az se igaz.
Ja, akkor itt így már értem. Tehát ha mustot nem szereted, vagy savvéget, vagy valami íz, lehet.
Ez egyszerűen ez az ízvilág nem jön össze.
Nagyon érdekes. Tanulmányozlak már.
Visszatérve. Van-e kedvenc szőlőfajtád?
Van több is.
Például mondja egyet, vagy kettőt.
Szerintem a kék oportó az valami zseniális dolog. Olasz Riesling nagyon képlékeny, tehát nagyon jó plasztikus dolog, tehát ha ígyre teszem, ha söprővel teszem, ha olyan szépen mindenféle kreáció jön belőle létre. Nagyon szeretem. Zöld veterint annyira nem, de van egy olyan flúgja, amikor igen. Kék frankos valamilyen módon az elég közel áll hozzám, de inkább ilyen filozófiailag. Íze is jó, de ott az oportót jobban szeretem, az ízét, de a karakterét a kék frankosnak nagyon szeretem.
És van olyan szőlőfajta, amivel még nem dolgoztál, de szeretnél.
Van furmintom is, kadarkám is, egy kicsi mézesfehérem is, amivel lehet így huncutkodni. Nem a fajtában rejlik ez amúgy, csak a lehetőségben, hogy még mit ki lehetne hozni belőle, kidomborítani. És azt gondolom, hogy az ezer jó valamilyen módon egyre többször merül fel megoldásként ebbe a fölmelegedő éghajlatba. Az ezer jó olyan savakat tud produkálni, ami mindenképpen azt mondom, hogy megnyerő, és amikor nagyon száraz év van, mint például tavaly, akkor az ezer jó nagyon hasznos lehetne. De azt is tőkésbe, mindenképpen tőkésbe gondolkodok, de tőkéset még már nem bírunk többet 5 hektárnál. Ez már megint nagy kihívás lenne.
Melyik a kedvenc borod?
Most?
Hát igen. Tehát nem konkrétan azt kérdezem tőled, hogy évjárat, nem tudom.
De a fajta az nem bor. Most tudom, hogy miért nem találkozik a kérdés a fejemben a válaszsal. Azért, mert a bor az nem a fajta. A fajta az eszköz. A bor az egy végeredmény. És általában az is egy tulajdonképpen ilyen kisiklott gondolkozás, ha nem sértelek meg, hogy én az olasz rieslinget szeretem. Hát én mondok neked 10 féle olasz rieslinget ugyanarról a területről. Melyik olasz rieslinget szereted? Az olasz rieslingnek van egy alapíze, igen, van, de tudok olyan olasz rieslinget mondani, hogy senki meg nem mondja, hogy ez olasz riesling. Tehát ha hosszún héjon tartom, azon erjed ki, kap egy olyan komplexitást, amiben ezek a jegyei eltűnnek, és egy borra, egy izgalmas dologra átváltozik. Tehát a cél a bor, nem a fajta. Ezért, hogy vannak fajták, amiket szeretek, mert ad lehetőséget egy játékra, és van konkrét bor, amit most is meg tudom mondani, hogy azt akármikor nyitom és iszom, és nagyon szeretem. meg van egy most egy ilyen nagyon misztikus borom, amit félve nyitok. De ez inkább fantázia kérdése. Tehát kinek mihez van fantáziája? Azt szoktam, hogy nekem van fantáziám bort készíteni a kedves vevőnek, vagy legyen fantáziája bort inni, és ha nem jó neki, nem inspirálja a fantáziát, akkor hagyja a francba.
De melyik az a bor, amit félve nyitsz ki? Most már kíváncsi vagyok.
Egy mézes fehér, ami valahogy úgy állt össze ez a bor, hogy nem értik sokan, mit mondok. Szerintem hátja vékony stabilitása van. Nagyon ilyen halálérzet közeli állapot, hogy mindjárt tönkre megy, már vége van, és nem, és mégse, és ezek már érzések, tehát én így érzem. Nem is félve nyitom ki, csak remélem, hogy ugye majd megint az a nagyon hártyavékony, lehelett finom rezonanciák vagy érzések fognak bennem kialakulni.
Hogyan kell inni a bort? Azon túl, hogy ésszel. Van ennek filozófiája, vagy hát,
ha most előveszik a bor filozófiát,
igen,
ez
tudom.
Egyértelmű, ez nagyon, nagyon jó modell, ha valaki tényleg nem tudja, hogy hogyan kell bort inni, olvass el, és akkor esetleg kedvet kap, és akkor tulajdonképpen csak inspirálja, hogy ő hogy is szereti a bort inni. Mindenki máshogyan szereti. Én mindig szeretem bárhol a bort inni. Azért is, mert valamiképpen én teljesen a negációd vagyok, tehát valamit nem szeretsz, de én még már mindent szeretek benne. Ami még annyira erős hatással volt rám, az nem is csak az, hogy ezt iszod, és a mámor, vagy az ellenőrzött mámor megteremti azt a milliót, ahol kihozanodsz, hanem nekem annyi mindent hozott az életembe. Annyi jó emberrel megismerkedtem, annyi jó energiákat kapok, hogy ez egy következő dimenzió, amit nekem ezáltal megadatott érzékelni ebből a világból.
Hozzátartozik a mámor a borhoz?
Nekem igen.
Nekem de hogy igen. Feltétlenül?
Nem. Szerintem nem. Persze, hogy nem.
Aki szereti a rossz bort, azt tudja értékelni a jó bort?
Isten látja lelkét, nem tudom. Aki szereti a rossz bort,
tudja értékelni a jó bort. Mert hogy én azt veszem észre, vagy legalábbis ezt gondolom, noha én nem vagyok bori, mint hogy ezt elmondtam.
Tudni tudja, hogy az jó, azt észreveszi.
Mert az emberek nagyon sokan isznak rossz bort.
Igen. Nem tudják, hogy van jó. Vagy utána nem engedi magának, akkor meggyőzi magát, hogy ez így jó.
És aki már ivott jó bort, az megissza még a rossz bort?
Én már láttam olyat. Igen, láttam olyat. Nem tudom ezt így, ezt a valamit definiálni, de az emberek nagyon könnyen meggyőzik magukat a hülyeségről, kényelmi szempontból, anyagi szempontból, jó van ez így. Annyi ilyen kompromisszumot meg tudnak hozni, olyan rutinossal csináljuk a kompromisszumokat már, hogy itt is meg lehet csinálni ezt a kompromisszumot. Képes felállítani egy olyan téziseket, vagy olyan hamis értékrendet, ami alapján pedig ez jó. Azért buzdítok arra, hogy egy igazi értékrendet építsen magának az ember, amiben nincsenek ezek a önbecsapások, meg hazugságok. És ha valamit másképp csinál, akkor tudom, hogy ez így van jó, de most ezt csinálom, mert nincs a pénzem, meg időm, meg nem tudom, bármi. De hogy nem tudni, hogy valóban mi az igazi érzésem, vagy értékrendem, szerintem az már becsapás. És most is veled beszélgetek. Kérdeztem tőle a telefonban, hogy miért kezd velem beszélni. Lehet, hogy durva volt a kérdés, de azt hiszem észre, hogy a borászokra valahogy úgy tekintenek, mint ahogy te is mondtad, hogy fölnéznek rájuk, meg kreativitás, meg alkotás, meg mit tudom én mi. És ezáltal nekünk felelősségünk is van, mert hívnak beszélgetni. Nekem el kell mondanom, hogy a borban mi a jó, de az én kóstolóimon az, hogy mennyi gram cukor marad benne, milyen a savassága, meg pontosan mennyi, akkor fogalmam nincs, azért csak nem tudom, na. De én ezt nem is mondom, mert nem erről szól a történet. Azt gondolom, hogy ha abba segítek a bor által az embereknek, hogy ezt a sajátos értékrendet valamiképpen fölépítse, vagy ráérezzen az izgalmaira, hogy tényleg megismeri önmagát, és azért mondom, hogy ha nem tetszik a borom, köp ki, én boldog leszek, de tényleg, nem ízlik a borom, öntsd ki, és akkor tudom, hogy dolgozol vele, van róla véleményed, reflektálsz saját magadra. És akkor mutattam neked valamit, én mondtam neked, hogy ez jó, szerintem, és akkor legközelebb ilyesmivel találkozol, akkor megint csak elkezded ezt a kapcsolatot kiépíteni, és az Excel táblázatot szélesíted, és tisztább rastert jobban mérlegeled, és kialakulhat belőled egy tényleg jó vélemény. De nem csak a borral kell ezt megcsinálni, hanem ez mindenre érvényes. És ha lesz autentikus vagy egyedi filozófia, utána nem fognak minket politikailag sem megvezetni. Mert tudjuk, hogy mit akarunk, tudjuk, hogy mi az értékünk. Sokkal egyszerűbb lesz tájékozódnunk a világba. És ehhez nem is biztos, hogy bort kell inni, de a bor által ezeket a gondolatokat meg lehet a boron keresztül fogalmazni, és hogy mi az egészséges táplálék. Egy példát, ez nagyon fontos. Tulajdonképpen a zöldségeket, a gyümölcsöket is, lehet talán a zöldségeknél a legszembetűnőbb, ahogyan nemesítették, egyre édeskésebbre nevesítették. Az azt jelenti, hogy egyre kevesebb cser van benne, mert a cser keserű. A cser viszont antioxidáns. Tehát a zöldségeknek a mikroelemek, a cserek egyre kevesebb van bennük, és a tápanyag kiegészítőket pedig megvásároljuk a patikába. Mi van? Tehát azért, mert még azt gondoljuk, hogy az milyen finom az a répe, mert édes, megvonjuk magunktól azokat, amire a testünknek szüksége van. Ez is egy kibillent világ. És ha a borom azt mondja, hogy ez nekem nagyon cseres, nem probléma, ha nem ízlik, csak hogy tud, hogy ez direkt ilyen, és azt is tud, hogy ez nekem ízlik, és vannak embereknek ízlik ez a keserje is, íz, és ha még azt hozzá tudatosítod, hogy tulajdonképpen ebbe sokkal magasabb az antioxidáns tartalom, ez egy egészségesebb dolog, nem marad szermaradvány, azért nincs benne szermaradvány, mert ez antioxidáns védi a bort, és valamikor, hogy ilyen borokat ittak, pontosan ezeket a természet adta, vagy Isten adta lehetőséget fölhasználva, akkor én csak azt szeretném megint megpróbálni, és nem gond, hogy neked ez nem ízlik, és nem is tartalak bűnösnek. Csak kell, hogy tudjad, mert nem lesz, aki neked ezt elmondja. És lehet, hogy másképp fogod nézni a bort, vagy ezt a stílust, ez ilyen karakterű borokat.
A felvezetőben mondtam már, ugye, hogy a dániai is, hát a koppenhágai Nomába is például szállít az borokat, és hát a Noma az ugye a világ legjobb étterme, és oda nem egyszerű bekerülni. Hogyan kerültél be? Tehát hogyan fedeztek
egyszerűen
fel magunknak?
Amikor ezeket a régi technikákat elkezdtem alkalmazni a fehérboraimnál főleg, akkor természetesen nem tudtam eladni őket itt. De van egy baráti kör, akivel ezt iszogattuk, és ez jó. De hát ezzel hogyan tovább? És akkor bejelentkeztem egy Londonba egy naturborfesztiválra, ahol lecsekkoltak, hogy igen, biológiai növényvédelem, igen, nem hazudik a csávó, és akkor elmentem kiállítani, megkóstolták a boromat, és a Noma szomilére azt mondta, hogy ő neki ez kell. Tehát ilyen egyszerű volt.
Majdnem, hogy véletlenszerű. Hogy elmenti akkor Londonba?
De ez nem véletlen. Hát nekem oda kellett mennem, mert nem, ez létkérdés volt számomra, hogy eladjam a boromat.
Mit kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki a legjobb étterembe szállítson a bor? Tehát milyennek kell lenni annak a bornak, hogy azt mondja a Noma sommelier, hogy nekem ez a bor kell. Ki ez az ember? Mi? Kürt? Szlovákia? Nem tudom mi ez, de ez a bor kell.
Hát ezt jobb lenne tőle megkérdezni. Nekem sejtéseim vannak. Tehát igen, egy étterem abból él, hogy ízeket fabrikál, és a skandináv konyha 15 éve kb. Vagy 20. Tulajdonképpen ilyen erjesztésekkel, fermentációkkal foglalkozik, és ez most már a világtrend. És mindenhol fermentálják ezt, azt, azt. A kenyér az a legszembetűnőbb példa, de mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, minden átmegy egy mikrobiológiai átalakuláson. És azoknak az ételeknek a frekvenciája, vagy az íze, meg a léte, meg az egész kisugárzása, tulajdonképpen az ilyen borokkal nagyon jó harmonizál. Ugyanazon a hullámhosszon van. Ők tudják ezt a megfelelő művészi módon az asztalnál bemutatni. És ha talál olyat, ami azt mondja, hogy ez milyen jó lenne, mert arra asszociál a nem tudom mihez, akkor azt elviszi. És ezek a úgymond materialista ízhatások, és sokan mondták a forgalmazóim, hogy ezekben a borokban energia van. Én szerintem kódja van Kürtnek, kódról beszéltem, úgy gondolom, hogy a flow, az energia ugyanúgy belekerül a borba, és ha nem bántom, úgy próbálom olyan finoman beletenni a palackba, akkor az szenzitív embernek, aki erre érzékeny, az észreveszi. Tehát ezek a borok nem mindenhol jók. Valahol nem jó ezt inni például, lehet tudom képzelni. Egy ilyen digitális világban nem lehet ezt inni, ez teljesen olyan harmonikus vagy analóg világ.
Tudsz más Michelin csillagos éttermekről is, ahova eljutott a borod?
Egyszer összeírtam, 2018-9 tájékán a szlovák formázóban írta, és volt, hogy hány Michelin csillagos étteremben van a borod? Nem tudom, mert nézd meg ezt a cikket, átküldte, hogy valamelyik borásznak itt valamelyik Michelin csillagos étteremben sikerült bejuttatni a borát. Azt mondja, léci, szedd már össze nekem, és akkor megjelentetek egy cikket arról, akkor 42 Michelin csillagos éttermet szedtem össze.
42?
9-et csak Spanyolországba, és akkor csak 3-4 országból kérdeztem meg, hogy írjatok pár Michelin csillagos éttermet, ahova vetettétek a boromat, vagy ott van a borom. De nagyon fontos, egy indiai közmondás az mondja, hogy nem mindegy, de nem számít, hogy ez egy jel csak. Ez egy siker. A siker nem te benned van, hanem a környezeted mondja, hogy igen, ez siker. De fontos, hogy legyen siker, mert ez inspirálja a többieket is, hogy valahogy akkor így kéne csinálni. De már nem törődök le. Ilyen belső büszkeség, persze hiúság játszik az emberbe, de nem az a lényeg. Ez csak egy olyan visszajelzés, hogy igen, érdemes így gondolkozni.
A neved szakmai körökben jól ismert, de valahogy úgy tapasztaltam, és az alapján is, amit az imént elmondtál, hogy külföldön szinte ismertebb vagy, mint idehaza. De miért van ez?
Nem én vagyok ez egyetlen példa erre. Nem tudom, ezek a dolgok, amiről beszéltek, talán ott erősebben élnek. Esetleg szabadabb társadalom. Nagyon furcsa, hogy Magyarország mennyire be van görcsölve a saját történelmébe és a békjóiba. Egyszerűen attól meg kell szabadulni, tehát a történelmünk nem arra való, hogy békjóba tartson, hanem az, hogy legyen egy stabil alapunk. Egy gyökér meg legyen, de hogy békjóba is tartson, az teljesen értelmetlen. Tulajdonképpen kürtmétről felszabadulni. Mert nekünk nincsenek azok a megkötött tradíciáink, nincsenek olyan előírásaink, mint Tokajba például, hogy akkor 3 hónapig itt tartod, akkor ezt így csinálod, akkor annyi ként eszel bele. Tehát nincsenek nekünk. Az emberek a saját borukat készítették mindig, úgy, ahogyan ők megitták, majd megbírták inni, és ez egy üzenetérték, hogy akkor most is csináljuk meg azt a bort úgy, ahogyan nekünk a leginkább tetszik. De ahhoz az értékrendedet, saját magad kell tisztába tenni, hogy ezre bizonyosan számíthass.
Hány százalékát a boraidnak szállított külföldre, és mennyit a hazai piacra?
Hát a hazai piac 10%, 90% külföld.
És a külföld, hova mindenhova szállít ez? Például azt tudom, hogy Japánba is szállítasz, és hogy a japánok imádják a boraidat.
Szeretik. Kétszer voltam Japánban, már forgalmazom, ami szervezett nekem, és tényleg azt tapasztaltam, hogy mennyire szeretik. Megható volt, amikor így jöttek velem fényképezkedni, még éreztem, hogy nem póz, mert a boraimat ismerek visszakérdezett 5 évvel ezelőtti boromra, hogy akkor az szinte megkönnyeztem, annyira meghatott. Hogy hány országba?
Igen.
34.
34, és melyik ezek közül a legjelentősebb felvevő piacok? Hát igen, mondjuk, hogy mennyiségben.
Észak-Amerika. 4 kanadai állam, és USA. Az elviszi, hogy 30%-át, és akkor utána jönnek erős a skandináv vonal, Európa mindenhol valami, Hongkong, Korea, Japán, Ausztrália, ahol érdeklődnek.
Mennyi a legolcsóbb, és mennyi a legdrágább borod? Nem, mennyibe kerül?
Itt vagyunk a materializmusnál. De teljesen jogos a kérdés. A legolcsóbb borom az 12,50 euró. A legdrágább. Most a kedvenc boromat föltoltam oda, hogy maradjon az 50 euró, de az ott is marad. Az inkább szimbolikus érték, de a reális érték az ilyen 30 euró, tehát 12,50-től 30 euróig.
Manapság elszaporodtak a borászatok, akinek pénze van, felhúz egy hipermodern borászatot. Nem devalválja.
Majd tökre mennek.
Igen. Majd. No, de egy ideig még eltart. Szóval, hogy nem devalválja ez a borász szakmát.
Nem. Ez olyan kontrasztot állít, hogy szinte jobban látszódik, hogy mi értékünk. Én azt nem azt mondom, hogy nekik nincs értékük, de kontraszt. És sokkal jobban szeretném, hogyha másféle okokból, nem hiúsági okokból, hanem tényleg tájépítészet, a régi pincesorok hangulata. Én inkább ezeket a gondolatokat képviselem, vagy ezt szeretném, de színesebbé teszik a borkínálatot. Én nem haragszok rájuk. Arra viszont haragszok, amikor egy tájba úgy belenyúlnak, és olyan bunkó módon eldurvítják, és tönkreteszik az igazi fineszt. Az viszont a szomorú. Amikor ezt nem jó ízléssel beépítik a organikus közegbe, aminek másként kéne élnie, az szomorú.
Mik a tervek? Tervezel-e valami újdonságot?
Ugyannyira nem. Szerintem ezt próbálom finomabbra hangolni. A szőlőbe szerintem még annyira butuskák vagyunk. Ott látok nagyon fontos tennivalókat még, a tőkés szőlő körül is. Aztán szeretnék most már lassan saját permeteket, meg saját teákkal, saját főzetekkel ezt a spát megcsinálni. Még nem jutottam oda. Azt vallom, hogy először a gitárnal is, vagy a hangszeren is először a durva hangolást kell megcsinálni, és utána jött a finom hangolás. Remélem már lassan befejezem ezt a durva hangolást, és jöhet finomabbra hangolni a hangszereket, ami a szőlő, meg a pince, és akkor már a biodinamikus tézisek is erősebb hangsúlyjal fog szerepelni a borkészítésemnél, ami a gravitáció, a holdállás, meg ezek a finomabb dolgok. most durván a bormozgatásnál figyelem azt, hogy milyen az ár-apály koeficiens. Tehát azt jelenti, hogy az űrbe a tömeg, amikor a vizet képes beszippantani, meglökni, tehát ott, ha nagy az impulzus, az azt jelenti, hogy nagy a gravitáció. És ezek a kis mikroorganizmusok, amik benne vannak a borba, azokat akkor érdemes egyik helyről áttenni a másik helyre, amikor legkevésbé zaklatod őket. Tehát amikor legkisebb a gravitáció, akkor veszük ki a hordóból a bort, és akkor palackozzuk. Tehát ilyen dolgok is rejlenek ebbe a túlságosan holisztikus gondolkozásnak a borkészítésbe. Tudom, hogy van létjogosultsága, csak először a durva hangolást meg kell csinálni.
Vendégünk volt Sütő Zsolt borász, a Curtis Trekov 1075 pincészet tulajdonosa és borásza, akinek borai a világ legjobb éttermeinek borlapján is ott vannak. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél
hozzá. Én is köszönöm a meghívást.